With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial, and with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown, and through adaptable problem-solving, we do just that. Learn more at Marines.com.
That's a ball for James. Dennis Carter for Dirk. 5 seconds. Dirk for three.
Egyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs egyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éj jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-Nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Hát a mai napon két más típusú csapatot fogunk nektek bemutatni, egyet keletről és egyet nyugatról. Az egyik egy ilyen átmeneti szakaszában van az építkezésnek, a másik pedig egy win now módban lévő gárda lesz. A Washington Wizards és a Utah Jazz van ma terítéken. Szerencsére ismét van időnk arra, hogy a csapatszakértőinket meghívjuk. Éppen ezért itt van velünk a Washington Wizards magyarországi helytartója, képviselője és legnagyobb, és azt hiszem most már nem is egyetlen drukkere, Illés Márton. Szia Marci!
Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit, köszönöm újra a meghívást.
Szia Marci, én is üdvözlök.
Beszéljünk akkor egy picit a Wizardsról, de mindenek előtt készültem valamivel. Tehát Zolival elég sokat dicsértük itt, amikor különvéve néztük a Wizards 1-es döntéseit, elég sokat dicsértük őket, és hogy ez miért is van. Nos, mi történt a Washington Wizards-szal két év alatt, hát sőt, igazából másfél év leforgása alatt? Tehát John Wall-nak volt egy olyan szerződése, amit évekig megszavaztunk az NBA legrosszabb szerződésének. Nem tűnt úgy, hogy egyáltalán tud-e még játszani, de tudtuk, hogy majd ha tud, akkor sem valószínű, hogy visszatér abba a formába. Ehhez képest egy max szerződés, mégpedig egy 40 milliós max szerződésről beszélünk nála már. Na hát, John Wall-ból. Russell Westbrookon át a következő lett. Tehát John Wall-t és egy 2023-as first round picket adott fel a Washington Wizards, és ez a first round pick ez egyébként lottery protected, aztán top 12 protected, és így tovább, tehát ezt valamikor majd át kell adni, de akár el is lehet húzni, és szerintem el is fogja a Wizards. Viszont cserébe a végére lett belőle Aaron Holiday, Isaac Todd, aki a 31. helyen idei kiválasztott, tehát egy fiatal, egy olyan fiatal, aki majdnem lottery választott volt 3 éve, ezen kívül Kentavious Caldwell-Pope, aki egy kiváló védő, egyéves szerződés, jól cserélhető, szintén egyéves szerződésen lévő Montrezl Harrell és Kai Kuzma, akinek ugye, egy fiatal, akinek meghosszabbították a szerződését. Nem vagyunk ugyan nagy Kuzma rajongók, de ezt az egész csomagot egybevéve, hát sose gondoltuk volna azt, hogy Russell Westbrookon keresztül is akár, de hogy John Wall-ból ezt valahogy ki lehet hozni. És tényleg fantasztikus GM-i munka, azt kell, hogy mondjam, és Marci, gondolom, az optimizmus, ami feltámadhatott esetleg a Wizards szurkolók körében, az összefoglalható ezzel, hogy mi lett John Wall-ból, és hogy mennyire flexibilis, rugalmas lett most ez a csapat pénzügyileg, és sok irányba elindulhattok.
Igen, ez így van, tehát ez nem is kell igazából semmit hozzátenni olyan értelemben, hogy ha önmagában csak ez lett volna a nyáron, már akkor is egy A++++ nyár lett volna. Most ehhez jött még hozzá pár dolog, amit majd itt sorra veszünk, de hogy úgy képzeljétek el, hogy ez Washington Wizard mértékben, ez annyira extra jó, hogyha beírod a keresőbe, hogy best off-season moves Washington Wizards ever, tehát nincs ilyen lista, mert tehát egy kezeden meg tudod számolni, hogy mik voltak a franchise történetében az olyan igazán jó húzások. A másik oldalról tényleg ezer meg ezer találatot találsz, tehát hogy ilyen szintű, ilyen jó GM húzást, hát biztos, hogy, tehát én még biztos nem láttam a Washingtontól, de szerintem nálam idősebb szurkolók sem.
És ráadásul még ez jött hozzá, hogy meg tudtátok szerezni ugye Spencer Dinwiddie-t is, és Bevallom őszintén, ez meg a másik olyan dolog, ami miatt nagyon-nagyon kedvelem a Washington idei off-seasonjét. Több okból, és itt Zoli felét fordulnék, Spencer Dinwiddie-t mind a ketten nagyon kedveljük, ezt tudom. Nyilván a sérülése után egyáltalán nem biztos, hogy egyből, nem tudom, csúcsformában lesz, de azért nem feltétlenül egy ilyen olyan sérülésről beszélünk, mint Wall esetében, hogy tudjuk, hogy kész vége a karrierjének. Spencer Dinwiddie 17 milliót fog keresni, aztán 18 milliót, és a harmadik éves 18,8 milliója már nem teljesen garantált. Ez a szerződés, még akkor is, hogyha a Washington a következő években esetleg tankirányba fordul, akkor is egy jól cserélhető szerződés, és Spencer Dinwiddie sokkal jobban illik Bradley Beal mellé, mint akár John Wall, akár Russell Westbrook.
Ez nem kérdés, és természetesen nekem is csatlakoznom kell hozzátok, amikor pozitívan értékelem az off-seasonjüket. Egyébként én a draftjukat is abszolút pozitívan értékelem, majd arról nyilván nem ennyi, de arról is egy kicsit fogunk beszélni. Beal mellé nyilván egy tökéletes fit az egy olyan játékos, a legideálisabb esetben, aki elit tripla dobó. Dinwiddie nem elit tripla dobó, de nagyon jól lehet tudja majd venni esetleg a terreket róla, hogyha egészségesen tud visszatérni. És azért ez egy olyan hátvéd duó, amelyik én azt gondolom, hogy védekezésben is egy kicsit jobb lehet, mint az előző, ami nyilván tudjuk, hogy nem egy akkora nagy szám, hiszen ugye Russell Westbrook ezen a ponton már hát egy eléggé negatív védő, és jó eséllyel az is lesz, ha csak nem változtat ugye a mentalitásán, a Lakersnél, amire azért van esély, de róluk majd később. Magáról a cseréről is egy kicsit hadd beszéljek én is, ez összességében mindenképpen egy olyan csere, amiből szerintem a Wizards jött ki jobban. Kaptak gyakorlatilag egy nagy rokás atletikus játékost, ugye Russell Westbrookért, és igen, a frontcourt az nagyon-nagyon loaded, elég komoly logjam lesz ott, hogy két angol szót is mondjak, back-to-back, és akkor ezzel megspékeljem még egy back-to-back-kel. És ott lesznek problémák, tehát nem fog mindenki sokat játszani, nem lesz mindenki elégedett, ez teljesen egyértelmű, főleg, hogy ugye small ball line-upokban szerintem KCP akár ugye erőcsatát is tud majd játszani, illetve Kispert, aki számomra a fontosabb, lényegesebb, bár hosszú távon nem feltétlenül egyértelműen nagyobb potenciál rendelkező draft pick, mert Isaiah Todd hihetetlen atléta egyébként, és ő szerintem a G League-be brutális meccseket fog hozni. De lényeg, hogy Kispert tud játszani kis csatárposzton is, és dobóhátvédként is elég nagy, elég erős a pozícióján, és őt is azért játszatni kell. Nyilván Dennyt második évében még többet kell játszatni, és hát meg kellene nézni szerintem azt is, hogy a majdani, megint csak az én kívánalmaim szerint csere, elsősorban csere eszet, Rui Hachimurát is valahogy fel kellene tornászni, és minél többet kihozni belőle, és úgymond eladni valakinek, aki hát rágyógyul arra, hogy ő le fog hozni valószínűleg egy nagyon jó 20 pontos támadó szezon, amiről persze tudjuk, hogy valójában nem fog annyit érni, mint amennyit a számok mutatnak esetleg. Úgyhogy ez lenne az én rövid távú véleményem, és a hosszú távú vágyam a Wizard számára. Nyilván Dennyből ki kell hozni a legtöbbet, Kispert, Picket mondom, nagyon-nagyon szeretem, és összességében csomó olyan játékost is tudtak megszerezni, ugye elsősorban KCP-re gondolok, és az igazolás is nagyon jó, amiről beszéltünk, Dinwiddie, ami még további lehetőségeket teremt, mert ha úgy döntesz, hogy oké, nem fogok megint most 2-3 évet várni, amíg esetleg egy borderline contender, vagy legalább keleti, mondjuk ilyen negyedik, ötödik helyezett csapat lehet ebből, hanem akkor oké, értékre váltom Beal-t, és mondjuk azt csinálom, amit nem tudom, a Celtics csinált jó pár éve már, 5-6 éve, hogy próbálok gyorsan építeni egy playoff csapatot is, de ugyanakkor ki is maxolom az eszetjémet, és egy Beal Hachimura duóval azért elég jó dolgokat lehet majd csinálni a piacon is, mert nyilván a cél azért előbb-utóbb az, hogy contender legyen a Washington, nem elrontva az eddigi pozitív dolgokat, amiket mondtam, vagy a Marci kedvét, azért ez a csapat nem az lesz még, tehát ehhez még kell majd valamit csinálni.
Igen, ez biztos, egyébként csak egy érdekes statisztika, megnéztem gyorsan, hogy dobja a triplát különböző helyzetekből Spencer Dinwiddie, mert rém lett, hogy ezt talán a Dunkdomban is mondták, és tényleg a catch and shoot triplája az 37,3%-os volt a legutóbbi teljes szezonjában, a pull-up triplája volt 27,7. Magyarán, hogyha egy kicsit off the ball játszhatod Dinwiddie-t, akkor látványosan jobban dobja a triplát. Ez egyébként sok játékossal így van, de azért a 10% különbség az komoly. Igen. És van ugye egy-két ilyen csapdajátékos, akinek ez fordítva van, például Marcus Smartnak volt olyan szezonja, amikor jobban dobta a pull-upot, mint a catch and shootot, de nyilván ezt is figyelembe kell vennünk, amikor azt mondjuk, hogy Dinwiddie milyen triplázó, hogy itt most azért több catch and shoot helyzete lehet Beal mellett. És ahogy felsoroltad igazából azt, hogy milyen úgymond logjam-ek vannak, és milyen kihívásokkal küzd, pozitív, vagy kellemes kihívásokkal küzd majd az új edző, én azt gondolom, hogy ezek a legjobb kihívások, amikor gyakorlatilag potenciálra rendelkező fiatalokat kellene valahogy minél többet játszatnod. És könnyen lehet, hogy ebből az lesz, hogy az elején esetleg KCP játszik többet, az elején esetleg Montrezl Harrell játszik többet. Ezt a két embert azért is külön mondom, hiszen tudjuk, hogy Avdija is sérült, és ő se valószínű, hogy megkezdi a szezont, és Thomas Bryant is sérült, és ő se valószínű, hogy elkezdi a szezont. Éppen ezért egy ilyen különleges átmeneti év is lehet az olyan szempontból, hogy nem tartom azt kizártnak, hogy akár KCP-t, akár Harrellt majd még tovább cserélje ez a csapat, és lehetséges, hogy ez a gárda most el fog indulni egy viszonylag jó csapatként, egy keleti playoff contendőrként, de akár már meghúzhatja, vagy kiúszhatják a dugót, hogy úgy mondjam, vagy legalább csak a flexibilitásukat növelhetik a cserékkel a trade deadline-kor. Szóval lehet, hogy ez egy ilyen szempontból átmeneti év lesz a Washington Wizardsnak. Mit gondolsz erről, Marci?
Egy kicsit visszacsatolnék oda, amit az új edzőről Wes Unseld Juniorról mondtál, hogy ez a legjobb kihívása, ami egy újonc edzőnek lehet. Én utána néztem, mert ugye ő eddig assistant coach volt ugye mindenféle más csapatoknál, egészen pontosan a Denvernél, előtte az Orlandónál, a Golden State-nél, és 2005 és 11 között már volt a Washingtonnál, ugye őt Washingtonban nem kell bemutatni, hiszen az édesapja franchise legenda volt, tehát ő ott egy ismert arc, az egész família, és én utána néztem, és abban a 2005-től 11-ig tartó időszakban, és ő arról volt híres, hogy nagyon-nagyon jól megtalálta a hangot mindenféle játékosa, és aki azért akkor, akinek így megvan a fejében a 2005-ös Wizards, akkor azért azt tudja, hogy ott voltak ott kemény egók meg emberek, akiket kezelni kellett, és állítólag Wes Unseld Jr. volt Gilbert Arenas első számú csillapító embere. Ez szerintem mindenképpen egy jó tulajdonság, hogyha ennyi tehetséges bizonyítani akaró fiatalt és kevésbé fiatal játékost kell kezelni. A másik, ahogy Harrellre reagáljak, illetve arra, amit mondtál, hogy valószínűleg mások lesznek a rotációk a szezon elején és közepén, végén, a trade deadline környékén. Én szerintem nagyon okos lenne, hogyha Harrellt minél többet játszatná Unseld a szezon elején, és remélhetőleg jó teljesítményekkel sikerülne jól felsrófolni az árát, mert hogyha oda nézünk a padra, és megnézzük a tavalyi playoffot, azért ott van az a Daniel Gafford, aki hát nagyjából, de hogyha nem akarok enyhén fogalmazni, akkor szerintem konkrétan ugyanaz a játékos, ami Montrezl Harrell. Fiatalabb, én őt szívesebben látnám a Wizardsnál hosszú távon, tehát szerintem a legjobb az lenne, hogyha jól fel tudnánk nyomni Harrellnek az árát, és aztán esetleg értékekre tudnánk váltani február magasságában.
Igen, ezzel én teljesen egyet tudok érteni, és akkor mielőtt így tényleg átnéznénk azt, hogy ez a keret ez egyáltalán hogy fog tudni kiállni, beszéljünk már egy kicsit akkor Corey Kispertről és Isaiah Toddról. Zoli, te mondtad, hogy a Kispert draftot kifejezetten kedvelted. Én is például a Memphishez nagyon szívesen vettem volna, hogyha Kispert érkezik, mert egy olyan játékosról van szó, aki annak ellenére jó tripladobó. Ezek a játékosok, ezek nagyon sokszor ugye gyengék védekezésben. Nem azt mondom, hogy Kispert elitvédő lesz, de Kispert nem emberhátrány védekezésben, ez elég egyértelműen kiderült az egyetemi éve alatt, sőt, ott gyakran fogta az ellenfél legjobbjait. Most Kispert atletikussága azért inkább közepes, és ezért nagyon valószínű, hogy ezt az ellenfél legjobbjait ő fogja a történetet, ezt az NBA-ben nem nagyon látjuk majd. De mégiscsak egy olyan tripladobóról beszélünk, akinek egyébként van játék intelligenciája, aki egyébként nem rúgja ki a labdát, hogyha megpróbálja leütni, és nem negatív védő oldalon, hogyha ez bejön, amit vele kapcsolatban mindenki mond, ő ugye picit idősebb rookie, tehát pont ezért is ennyire biztosan mondták ezt a megfigyelők, hogy ez egy lehetséges padlónál, gyakorlatilag nem is feltétlenül a plafon, csak éppen a plafon sincs nagyon messze. Akkor azért ez egy nagyon-nagyon hasznos játékos lehet, akár Bradley Beal köré, akár a jövő csapatába.
Igen, Kispertről tényleg azt kell tudni, hogy itt most abszolút találó az, amit egyébként én utálok, hogy fehér játékosokat hasonlítsunk fehér játékosokhoz, de ő abszolút egy Joe Harris klón, de olyan tényleg megszólási kasvítnek egyébként arcra is, két csávú arca is totál hasonlít, ha levágna Kispert rövidre haját, egy az egyben Joe Harris lenne, mind a ketten ugye a kombájnon 6 láb 6 incsen méreckedtek be, ugyan gyakorlatilag szinte megszólásig hasonlítottak a shooting splitjeik, a számaik, mind a ketten 4 évet jártak egyetemre, tök ugyanazok az erősségeik is, annyi, hogy Kispert egy kicsivel jobb all-around játékos, és hát szerintem egyébként picivel nagyobb max potenciál van benne, mint Joe Harrisbe, de egyébként rohadtul hasonlítanak egymásra. Én még azt mondom, hogy atletikailag is, úgyhogy ha egy ilyen játékos lesz, vagy akár tényleg, ha Joe Harris szintjét már eléri az NBA-ben, vagy mondjuk annak a 90%-át, az is egy nagyon-nagyon jó piece ebbe a fiatal Washingtonba, úgyhogy én nagyon várom a játékát, és mondom, szerintem a max potenciálja azért Joe Harris-nél picivel magasabb, azért, mert én egy, mondom, egy hangyányival jobb all-around játékosnak tartom, főleg, ha egyetemi összehasonlítást csinálunk, mert tényleg azért ez fontos, és most Joe Harrisnek nem emlékszem az egyetemi karrierére, de ha jól emlékszem, ilyen hasonló státusza volt, meg ő is elsőkörös volt, abban majdnem biztos vagyok.
Igen, itt nem is tudom, hogy tovább menjünk Isaiah-todra, vagy Kispert-tel kapcsolatban, még bármi megjegyzésed van esetleg, Marci?
Én azt akarnám kérdezni, hogy látjátok a védekezését mondjuk Bertanshoz képest, mert hogyha mondjuk tényleg Joe Harris lesz belőle, akkor lehet, hogy Bertans fölöslegessé tud válni, csak ugye neki meg olyan szerződése van, amit a tavalyi év végi formával nem biztos, hogy olyan könnyű lenne elcserélni, amellett, hogy egyébként megismerjük, hogy akármikor kirobbanhat belőle az, amit már láttunk.
Mielőtt válaszoljuk a kérdésre, picit kicsúszott az első körből 14-ben, 33. pick volt, tehát a második kör legelején vitték el, szóval rossz emlékeztünk, de majdnem első körös volt igazából.
Hát, amúgy meg a válasz az azért, gondolom, Zoli, nálad is egyértelmű, Kispert jobb védőnek ígérkezik, mint Bertans.
Egyértelmű, nem kérdés. Hát Bertans főleg ugye az ACL sérülése óta tényleg egy segítsetek, egy villanypóznak körülbelül. Tehát annyira, tényleg azt kerüli meg, aki csak akarja.
Igen.
Magas emberek konkrétan elvezetik a labdát mellette.
Igen, itt hát nem is tudom, Bertans pedig nem így indult azért. Úgyhogy ez tényleg nehéz lesz Bertanstól, és Bertans is olyan játékos, akit játszatni kell, mert lehet, hogy hosszú távon az jön neki jól, hogyha őt is sikerülne valahogy értékre váltani, és lehet, hogy most már azért ezt az egyet nagyon sajnálja a washingtoni vezetés, hogy a másfél évvel ezelőtt ilyen két first round pickes ajánlatokat nem fogadták el érte, emlékszünk.
Ha ezen a ponton még projekt lehet a szerezzünk Bertansért egy elsőkörös picket, azt szerintem egy majdnem lehetetlen projekt, tehát tényleg az egy lehetetlen küldetés.
Hát ha csak nem játszatod, és ha csak nem dobál, nem tudom, meccsenként 4 triplát.
Még egy totálisan védett, lottery védett, nagyon késői elsőköröst, esetleg egy full contender, aki tényleg csak a dobás hiányzik, úgymond a csapatukból, és körbe tudják venni elit védőkkel, de hát hány ilyen csapat van papíron, nem hiszem, hogy sok.
Hát igen, meg most már azért a szerződéseket is eléggé össze kell pakolni, így a 17-18 milliós keresethez, úgyhogy...
Meg ezek a csapatok már azért az első köröseiket szépen felhasználták az elmúlt 1-2 évben.
Hát igen, még 1-2 van, tehát egy Philadelphia még biztos, hogy tudna adni, és szerintem Embiid mellé nem is akármilyen fit lenne, úgyhogy azért azt a szállat én még nagyon nézném, de nekik most az első dolguk nyilván nem ez, hanem hogy elcseréljék Ben Simmons-t. Na de, Isaiah Toddot is kiválasztotta a Washington, és róla csak azért akarok megemlékezni, mert tudom, hogy ő egy olyan, hát ilyen négyes, aki nagyon vékony, és ugyan izmos, de látszik, hogy az NBA-hez még egy kicsit fel kell szedni a izmot, de ő tavaly ugye a G-ligában játszott, sokkal több hír szólt ugye Kumingáról, meg Jalen Greenről, de igazából ő is ott játszott, és ő tud egy kicsit triplázni, illetve elképesztően mozgékony, és akár így 1-5-ig tud védekezni. Nyilván inkább az a vicces, hogy inkább egy erős ötöst nem tud megfogni, és ez egy nagyon-nagyon ígéretes alap. Na most, hogy azért ő mindenben egy kicsit még csiszolatlan, és olyan mindent tud, de semmit se igazán jól, de szerintem ezek olyan alapok, amivel igenis érdemes befektetni, és igenis így a második körben meg lehet nézni egy játékost, aki most még vékony, lehet, hogy majd egy kicsit felizmosítják, és aztán be tud szállni, és semmilyen kényszer nincs arra, hogy most rögtön játszasd, úgyhogy nekem nagyon tetszik az Isaiah Todd pick, még ezt így hozzá akartam rakni, és akkor nézzük át azt, hogy a Washington az most így hogyan tud majd felállni. Ugye megtartotta a Washington Howell Neto-t is, aki ugye minden idényt úgy kezdte, hogy ő a harmadik számú irányító, Marci ezt már tudja, meg minden olyan csapat trukkere tudja, akinél már járt Neto, és minden idényt úgy fejez be, hogy ő a csere irányító. Tehát most várhatóan Aaron Holiday fog erre a sorsra jutni, hogy a végén már Neto játszik, és Holiday nem. De biztos, hogy Dinwiddie-vel fognak kezdeni, Bradley Beal-lel, És onnantól azért egy nagyon jó kérdés. Tehát Marci, neked van valami tipped arra, hogy a 3-as, 4-es, 5-ös poszton talán Hachimura is biztosnak tekinthető, amúgy ki a franc fog még kezdeni egyáltalán?
Szerintem Rui az biztos, tehát ő neki muszáj a pályán lennie, vagyis hát muszáj kezdenie. Ha egészséges, akkor Bryant, ugye erről akkor az a szezon elején le is tehetünk, mert az már nyár óta biztos, hogy ő nem fog a rajtnál rendelkezésre állni, és hát nem tudom, szerintem Kuzma hármasban, bár egy kicsit magas hozzá, de szerintem ő is azért, hát ez nagyon érdekes, mert Kuzma egy kicsit olyan, hogy így van neve, de hogy így mindenki tudja róla, hogy azért ilyen teljesen on-off játékos, és egy kicsit olyan, hogy így azt érzi az ember, hogy na azért őt is oda fel kell tenni a pályára, és én el tudom képzelni, hogy ő fog kezdeni, legalábbis az elején én szerintem mindenképpen.
Szerintem is majdnem biztos, hogy ő kezd az elején. Igazából adott a line-up most, én megenném a kalapomat, ha nem ez lenne, ugye...
Komolyan? Jó, akkor köszönjük már valami
irányító
fogadást.
Poszton Bill 2-esbe, Kuzma 3-asba, Hachimura 4-esbe és Herrel 5-ösbe. Szerintem hogy így fognak kezdeni.
Majd valamit kitalálunk akkor, Zoli, mibe fogadunk, meg veled is, Marci, és szerintem Kentavious Caldwell fog kezdeni, és Kuzma a padról jön. Én ezt gondolom most, és ennek az a jó oka van, hogy szerintem fontosabb most Kentavious Caldwell Pope-ot árulni, és jobb is. Tehát úgy értem, hogy jobb játékos Kentavious Caldwell Pope, mint Kai Kuzma.
Az nem kérdés.
És szerintem a Washington az elején úgy fog neki menni, hogy jók akarnak lenni. Tehát, hogy itt playoffra akar menni ez a csapat, vagy nem tudom, hogy ebbe egyetértetek-e.
Biztos. Tehát szerintem ennek az egész nyárnak a legnagyobb eredménye nem is talán a pénzügyi flexibilitás visszanyerése, hanem szerintem az, hogy Bradley Beal egyik napról a másikra elkezdett hinni a csapatban, mert ő neki azért már nagyon kifele állt a lába, még akkor is, hogyha mindent megtett, hogy a sajtóban mindent megtett, hogy a Washington tárgyalási pozícióját a lehető legjobb irányba terelgesse, tehát nem nagyon jöttek ki hírek erről, ő maga nem szivárogtatott semmit, de azért így lehetett gondolni, és az, hogy most ezekkel a mozgásokkal, ezekkel a lépésekkel őt sikerült egy maradásra bírni legalábbis idénre, én azt gondolom, hogy biztosan. Nagyon-nagyon idegen lenne, hogyha nem úgy állna ki októberben a Wizards, hogy elsősorban a győzelmek számának a nagysága a fontos.
Én igazából azért fog szerintem egyébként Kuzma kezdeni, mert ő prototípikus kis csatár, még KCP gyakorlatilag a karrierjének a 95%-át a dobó hátvédként töltötte, és mondjuk nagyon small ball line-upokban volt fent kis csatárként is, vagy amikor állított fog, hogy ő a kis csatár, de ebben a tradicionális line-upban szerintem egyértelmű, hogy ő inkább cserehátvéd lesz, és őt vele az alsó posztokon számolnak, úgymond nagyon komoly logjam van a frontcourtban. Aztán nyilván, hogyha arról beszélnek, hogy playoff match, akkor persze más a leányzó fekvése, de szerintem vele az elején egyértelműen dobóhátvédként fognak számolni.
Na jó, akkor erre kíváncsi leszek, főleg, hogy készépít belerakják el Bradley Beal a G-dobó átvédbe, tehát azt szinte kizártnak érzem. Most próbáljuk meg megtippelni, hogy mire mehet ez a csapat.
Bocs, még itt csak annyit, ugye Bill értem szerint lesz fent olyan line-upokban is, ahol a playmaker, és mondjuk, hogy Dinwiddie nincs fent, vagy lehetnek úgy is fent, ugye, hogy így igen, Smallville 3-ban. De mondom, szerintem lehet, hogy az lesz a rotáció, hogy Billt hamarabb lehozzák, és akkor, vagy fordítva, és akkor ugye visszajönnek együtt, de azért, mert 35-6 percet játszik, szerintem még bőven lehet első számú cseréje KCP. Aztán persze más poszton is fog játszani, tehát KCP 25 perc körül fog játszani, az biztos.
Igen, mondjuk ezt kétségtelen, hogy akkor valahogy ezt meg kell találni, tehát biztos lesz dobó hátvéd is ebben nem kételkedek én sem. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mire mehet ez a csapat, és nyilván azért nehéz, mert valószínűleg így fognak neki indulni, hogy akkor megpróbálunk playoffba jutni, és ezzel a kerettel ez nem is teljesen lehetetlen. Tehát igaz, hogy a tavalyi playoff 8-asból most nehéz olyan csapatot látni, aki esetleg kieshet. Katasztrófa potenciál 1-2 gárdában van, ráadásul én, ahogy számolok, ennyit előre lelövök, szerintem az Indiana Pacers az bent lesz a 8-ban, tehát valakit ők fognak kitúrni, és ezért én azt gondolom, hogy valójában a Washington nem tud bejutni a playoffba, a 8-at nézzük. De lehetséges, hogy be tud jutni a playoffba, hogyha a úgymond play-int is nézzük, és ezért elég sokáig harcban is lehet ez a csapat. Hogyha most tippelnem kéne, akkor szerintem itt lesznek cserék, még nem a Bradley Beal csere, de már lesznek flexibilitás célzó cserék, illetve ha Bertenst el tudják sózni, akkor az is megtörténik, és ezzel nem biztos, hogy erősebb lesz a szezon végére a Wizards. A másik pedig, hogy vissza fog térni majd Thomas Bryant, őt be kell illeszteni, és nyilván egy egyéves kiadás után ez nem lesz könnyű, vissza fog térni majd szintén a kezdésre, ugye Danny Avdija nem áll rendelkezésre, ő ki is kell, hogy szorítson onnan majd valakit, nem tudom, Kispertet, vagy Kuzmát, vagy Bertenst, tehát hogy azért ott is megvannak, és hogyha Danny Avdija visszajön, akkor ő se lesz még túl jó formában, de elvileg ugye őt is játszatni kell, úgyhogy én most 11. helyet mondok ennek a csapatnak, amely sokkal jobban fog ennél indulni, de szerintem végül nem ér be a play-inbe, és nem is feltétlenül baj ez. Marci?
Ez a reális, szerintem ez, én is hasonlóra számítok. A legnagyobb plafon, ami nekem a legszebb álmaimban van, az az, hogy ugyanúgy 8-ként bejutunk a playoffba, de ott már sokkal keményebb ellenfelek leszünk, mint amilyennek tavaly a Fili ellen mutatkoztunk, és ott, ha nem is azt mondom, hogy kiejtjük az első, de mondjuk én 7 meccs, tehát ez a legszebb álmom. Egyébként meg az a reális, amit te mondasz, play-in, igen.
Zaj?
Szerintem ott lesznek a play-inben, de hogy hányadik helyen, az nem szeretném megtippelni, meg valószínűleg lényegtelen is, tehát ott úgyis ilyen egy-két meccs fogja elválasztani a tizediket, akár a hetediktől, mint ahogy az majdnem megtörtént idén is. Mondjuk azt tippelem, hogy 9-ek lesznek, és egy ilyen nagyon picit 50% alatti mérleggel, mondjuk mint a tavalyi, tehát ugye tavaly 31-38-al végeztek valami hasonló, picivel talán jobb, tehát mondjuk ilyen 2-vel kevesebb győzelem, mint veresség, az úgy szerintem reális lehet nekik.
Mielőtt elköszönünk, én még azt szeretném egy picit megtippelni, hogy szerintem ez a csapat védekezésben most végre előre léphet, és nem gondolom azt, hogy támadásban ez, nem tudom, bottom five csapat lenne, tehát mind a két oldalon középmezőnyben lévő csapat lehet, és ez azért felüdülés, de majd Marci erősíts meg, mert eddig a Washington Wizards az elmúlt években, ha esetleg megközelítette a playoffot, azt általában úgy tette, hogy ilyen liga utolsó védekezés, csak éppen támadásban nagyon jók voltak, és ez egy olyan kiegyensúlyozatlanságot hozott, ami egyrészt nyilván a playoffban azonnali halált jelent, másrészt pedig nehéz is volt talán egy picit azonosulni a csapatjátékával. Most azért egy jóval kiegyensúlyozottabb gárdát láthatunk, még akkor is, hogyha valószínűleg hasonló eredménnyel.
A Washingtonra egyébként évek óta ez a jellemző, mind a védekezésben, mind pedig a kiegyensúlyozatlanságban, amit mondasz, tehát Billnek volt tavaly év elején az a Wizard szurkoló körében híressé vált mondata, hogy még egy parkolóautót se lehetne ránk bízni. Annyira rosszul védekezett a csapat. Egyébként meg emlékeztek, hogy 2-3 éve is, amit mondtam, hogy a nagy csapatok ellen nagyon felszívjuk magunkat, a kis csapatok ellen meg mi vagyunk a királyok, és aztán nem jön össze semmi. Tehát már évek óta ez a jellemző, hogy vagy üvöltesz a tévé előtt, hogy fú, de jó, hogy ennek a csapatnak szurkolsz, vagy pedig elbújsz mindenki mögé, hogy rólunk inkább most ne beszéljetek. Én ezt látom most is, vagyis hogy ezt látom, hogy ez végre talán eltűnőben lehet remélhetőleg.
Illés Márton, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál, és gratulálok, hogy neked is szurkolóként, nem is tudom, hogy ilyen jó Washington off-season után beszélgettünk-e az elmúlt 5 évben, szerintem nem.
Nem, szerintem se, ez a legjobb, viszont még ha egy tippet, ha én is kérhetek, bocsánat, hogy a Kuzma KCP Harrellből tippeljetek meg, hogy ki marad Wizards játékos mondjuk a playoff elején.
Playoff elején? Hát a playoff elejére szerintem a 3-ból 2 még ott lesz, hogy jövőre hány lesz ott ebből, na az a nagy kérdés. Én szerintem maximum Kuzma. Zoli?
Kuzma ezt szerintem el fogják tudni cserélni. Őt játszatni is fogják az elejétől, és szerintem tud is olyan jó számokat feltenni, hogy valaki bepróbálkozzon. Harrellben nem vagyok biztos, mert hát ő azért eléggé beáraszta magát ugye az elmúlt évek playoff párharcaiban. Nagyon-nagyon nehéz volt őt pályán tartani bizonyos pontokon már a playoffban, és mind magas ember azért ez elég komoly red flag a többi csapatnak. Úgyhogy én azt mondanám, hogy mondjuk Harrellt valahogy elnyomják már idén, valamiért ez a megérzésem. de nem valami komoly értékért, tehát úgymond megszabadulnak tőle. Kuzmát talán az off-season alatt egy csere keretében belül. És KCP a legértékesebb, ugye ebből a szempontból őt lenne a legtöbb értelme elpasszolni, viszont érte nyilván meg is fogják kérni az árukat, úgyhogy ő szerintem kérdőjeles, plusz ő Bill mellé azért nagyon jó fit összességében egy small ball line-upban, amit főleg a play-offban szerintem majd láthatunk is. Úgyhogy én azt mondanám, hogy hozzá majd jobban ragaszkodnak esetleg, mint kéne, és azt mondanám, hogy ő az, aki még a play-offban is úgymond segíthet neki. De nyilván ez nagyon sok minden függ attól, hogy hogyan kezdenek. Tehát ha mondjuk nem tudom, bekezdenek ilyen 12-8-al, vagy 13-7-tel esetleg, mert egy nagyon-nagyon jó kezdés lenne, akkor egyértelmű, hogy onnantól kezdve tolni fogják ezzel a szezont, és be akarnak jutni direktbe, akár a play-offba.
Na, hát akkor ez kiderül, hogy kinek lesz igaza, vagy melyikünknek lesz igaza, mégpedig az is elképzelhető, hogy már a trade deadline-nál, akkor Marci, még egyszer köszönöm, hogy itt voltál ma is.
Nagyon szépen köszönöm, további szép napot nektek.
Én is köszönöm, hogy itt voltam, Marci, szia.
Menjünk is akkor tovább, mégpedig az ígért Utah Jazz következik, és ahhoz, hogy a Jazzről beszélgessünk, ahhoz természetesen most is a rendelkezésünkre fog állni. Kedvenc jazz szakértőnk, Botond, vagyis Kiri, szerintem Kiri Lenkóként is legalább annyian ismerik, Gáspár Botit, úgyhogy szervusz, és köszönöm szépen, hogy fogadtad a meghívásunkat.
Szeretettel köszöntelek benneteket, köszönöm szépen a meghívást.
Szia Kiri, én is üdvözöllek.
Na és direkt hangsúlyoztam most, hogy próbáltam hangsúlyozni itt a Kiri Lenkó becenevet, mert hogy ezzel fogunk kezdeni. Ugyanis te nem csak jazz drukker vagy, hanem Kiri Lenkó volt az egyik kedvenc játékosod, vagy leginkább a kedvenc játékosod, innen is gondolom a becenév. Na most ezzel a hőssel találkozni, ez gondolom azért extra dolog, ami mindeddig nem jött össze, de ha jól sejtem, akkor most szombaton megváltozott ez a helyzet. Elmesélnéd, hogy ez egyáltalán hogy került a látóteredbe?
Hát majdnem lemaradtam megint Kiri Lenkóról, ugyanis a B33-on volt ő sztárvendég, és egy kosárkártyagyűjtő írt nekem, hogy hát, ha nem tudok róla, amúgy már publikus volt, egy-két hónap fölkerült, hogy Kiri Lenkó is jön majd Debrecenbe, és hát, ha nem tudok róla, úgyhogy azért szól nekem, nehogy lemaradjak esetleg erről, és nagyon örültem neki, mert valóban eddig nem tudtam vele találkozni, és annyira messzire sikerült jutnom, hogy megszereztem már sofőrének is a számát, hogy akkor tudjam az útvonalát, már beszéltem sajtófőnökkel, kezdődnek a főszerkesztőjével, és veletek is, mert biztosra akartam menni, hogy egy interjú lehetőség, egy közös kép, meg esetleg egy rövid kis aláírás, és hát éppen a családommal voltunk kint a tornán, azt a tippet kaptunk, hogy inkább a tornán várjunk, és akkor majd oda fog jönni, és hívom a sofőrt, hogy merre járnak, mikor jönnek, meg ilyesmi, úgy kíváncsi voltam, és mondja, hogy Kiri Lenkó fáradt, Los Angelesből jön, úgyhogy mert szállodába is megy aludni. Én meg ott csapott papot eldobtam, ez azt jelentett, hogy a családot megkértem, hogy vigyázzon a feleségem a gyerekekre, és mentem a szállodába, hogy hát ha a lubiba vagy a bárba esetleg elcsípem Kiri Lenkót, és egy 2,5 órát várakoztam ott, és már indultam volna haza, és ekkor egyszer csak így felbukkan egy olyan valaki, aki a négi messzel, hogy a plafont majdnem fölülről simította a sérója, és akkor Kiri Lenkó volt. Ami nagyon különleges volt a találkozásban, hogy jazz sapka volt rajtam, és jazzes pulcsú volt rajtam, és akkor így mutogat rám, itt elég ismerősük, így egymásra így vigyorgunk, és mondja, hogy I like that, ezt kedvelem, és akkor utána megkértem, hogy csinálj meg egy közös képet, és akkor nagyon nyitott volt, meg így jókedélyű, annak ellenére, hogy lehet, hogy álmos, meg morcosnak harangozták őt be. És aláírta még azt a labdámat is, amit Magyarországon irattam alá NBA-sekkel, Josh Smith-szel, Anton Walkerrel, valamint Dirk Nowitzkivel, úgyhogy Kiri Lenkó is aláírta most már. Mezemet is aláírta, amit majd bekeretezek a közös képünkkel. Úgyhogy nagyon-nagyon jó volt ez a találkozás vele. És készül majd egy interjú is, mert egy interjút tudtunk csinálni vele. Nem én készítettem, már csak a kérdésemét leadtam, de a Deacos kollégák Erdélyi Ádám segítségével elkészítették vele az interjút. Viszont van olyan kérdés, amit már most megosztok veletek, mert sokakat érdekel, hogy AK-47, az a beceneve Kiri Lenkónak, amit amúgy Quincy Lewis-tól kapott Amerikában, van-e Kalasnyikova, és mit gondoltok, hogy van-e vagy nincs?
Van.
Van egy, és mondja, de csak szuvenír, és így elkezdett magyarázkodni, hogy hát nem fegyverőrült, vagy ilyesmi, nem csak szuvenír, és akkor ott rögtem magamban, mert vicces volt, hogy ezt így meg akarták kérdezni sokan így jazzúkolók.
De egyébként ott a bárban, nem tudom, tudtál vele egyet inni, vagy tudtál pár szót váltani vele, úgy volt saját kérdésed, amit te akartál feltenni?
Így van, nagyon leblokkoltam, tehát, hogy egy gyermeki öröm járt át, tényleg vigyorgok azóta is, hogy most így kérdeztétek, hogy Kirilenko, és akkor egyből fuligett a számnekem, ez tényleg egy ilyen, nyilván nem adtam volna oda a fél karodat, de mondjuk nagyon örültem annak, hogy ez így összejött.
Egy új adat legalább, ha nem is a fél karodat, egy új adat, igen.
Jerry Sloannak megkérdeztem, hogy milyen volt a kapcsolata, illetve mitől volt a különleges edző. Hát a Bán azt mondta, hogy azért ilyen merevebb, ilyen old school edző volt, viszont nagyon profi volt, és nagyon-nagyon szerette emberileg, egy nagyon különleges, amit kiemelt, hogy emberileg volt azért ő. Tehát edzőként zseniális koponya volt, de hogy emberként meg még nagyobb, még jobban föl tudott rá nézni, illetve az, hogy ugye ő a maga idejében a legjobb védőnek számított. Chicago Bulls legenda, nem vért még van visszavonultatva a meze. Aztán a másik, hogy megkérdeztem, hogy igaz az az urban legend, hogy a Jazz idegenben nem mehetett ki az ő idejében, és akkor mondta, nem, ez nem igaz, ez nem volt igaz, de valószínűleg volt azért valamilyen szintű korlátozás, mert Jazzre nem voltak jellemzők ezek a striptease bárba, a lábon lövöm magam sztorik. Ez egyik, amire rákérdeztem. És még arra rákérdeztem, hogy van-e szerinte különbség azok között, az edzők között, akiknek van játékos pályafutása, és azok között az edzők között, akik nem léptek pályára, és ő azt mondta, hogy szerinte ez nem annyira fontos, mert nem véletlenül láthatjuk azt, hogy van olyan edző, aki játékos volt, és mégsem jó edző.
Hát igen, akkor ő is hasonló következtetésre jutott, mint amit mi is itt már többször hangoztattunk a podcastben. Hát egészen extra a sztori, és akkor gondolom még majd, ha az interjú kijön, akkor ennél is többet fogunk tudni, de nagyon szépen köszönöm önmagában, Kiri, hogy ezeket így megosztottad velünk. Ha jól sejtem, ezeket először most a keleten-nyugatonba osztottad meg.
De szoszáp, egyértelmű.
Köszönjük szépen, és akkor szerintem térjünk rá arra, ami a Jazz off-seasonje 2021-ben, ami egy jó történet, ami ebben a podcastben úgy látszik, hogy dicsérni fogok csak, de ha a Wizardson kívül volt valaki, aki meg kifejezetten tetszett az off-seasonje, az a Jazz. Egyébként még 3-4 csapat van, akinek ilyen csillagos ötöst adnék. A Jazz is nagyon-nagyon tetszett. Az egyik legfontosabb dolog, azt gondolom a Utah Jazz-zel kapcsolatban, hogy valamilyen következtetést azért az előző szezonból le kellett vonni, és itt szerintem kettő dolog ütötte ki az ember szemét. Az egyik az, hogy van ez a jelenlegi mag, amelyiknek nem a főjátékosai, de a kiegészítő játékosai, illetve a főjátékosok közül Conley azért már idősebb, és azt látjuk, hogy ez az ablak, ami most van, ez még 1-2 évig lesz nyitva. Utána egy Ritul jön, utána majd nem biztos, hogy már Bogdanovicsal, meg O'Neill-lel, meg Conley-val lesz nyitva ez az ablak, akkor egy kicsit majd át kell struktúrálni Gobert és főleg ugye Mitchell köré ezt a gárdát. Na de, éppen ezért ezt az ablakot valamennyire ki kell használni, és azt láttuk szerintem a két következtetés, amit akarok mondani. Az egyik az, hogy a Jazznek az az egy problémája a playoffban még mindig nem szűnt meg, hogy az 1-től 5-ig switchelő csapatok, akik tényleg 1-től 5-ig tudnak úgy védekezni, hogy szinte végigcserélnek, és megint ugye a Clippers jött szembe, de a Houston is korábban. Ezek a csapatok még mindig gondot jelentenek a Utah Jazznek, és szinte csak ezek a gárdák tudják úgy igazán levédekezni, ha egyáltalán. És a másik pedig az, hogy ez a csapat ez nem volt annyira mély, de viszonylag egészséges volt előző szezonban, még így is talán hiányzott egy kis mélység. Na most az elsőt nagyon-nagyon nehéz javítani, hiszen adottak a fő darabkák, de a másodikon lehetett javítani, és a Jazz szerintem ezt elképesztően jól teljesítette. Ugye összefoglalva érkezett Rudy Gay, meglehetősen jó kontraktussal, aztán érkezett Eric Paschal, mint egyfajta mélység, a padra a 3-as, 4-es, 5-ös poszton akár érkezett Hassan Whiteside minimumért, ami azt gondolom, hogy annak ellenére nem vagyunk igazán Hassan Whiteside hívők. Azért egy nagyon-nagyon jó deal, mert Derek Favors nagyon csúnya csalódás volt az előző szezonban, és Hassan Whiteside mint cserecenter beillesztető ebbe a rendszerbe. És jött a drafton, ugye? Az a Jared Butler, akiről hát most majd tőled várunk információkat, Kiri. Szerintem kezdjük is ezzel, mielőtt a többiekről beszélünk. Jared Butlert top 20-ba várták, aztán jött ez a szív probléma. Mit tudunk most róla?
Bizakodó a Jazz stábja, ők is megvizsgálták, meg az eredményeket átnézték. Az egyik legnagyobb stíl, én mindenhol azt olvasom, akár a Slam, vagy más magazinoknál, meg ilyen hírportálokon, hogy a legnagyobb ilyen stíl nem az első helyeken lehet azoknak, azok a hozzák a potenciált, hanem úgy, mint ahogy a Michael Porter Jr. is ugye repít, és sajnos sokszor ellenünk is hasít, meg bárki ellen egy állat, és ugye el tudták hozni lentebbi pikkekkel. Butlernél is én ugyanezt várom, hogy a Jazz azért nem nyúl bele, tehát nem nyúlnak mellé. Biztos, hogy megvizsgálták, lehet, hogy van egyfajta óvatosság, meg ilyesmi. Mi ezzel most jól jártunk, hogy ez így felmerült, nem kívánom ezt az egészséget neki, meg csak egy fiatal tehetségről van szó, akinek azt remél az ember, hogy hát nem fut bele egy ilyennel, hogy első kezdődik a karrier, és már véget ér. Úgyhogy Butlertől én sokat várok, és elbírom képzelni, hogy egy aktív rotációba be fog tudni kerülni, és helyet is kell szorítani neki, zseniális lenne, és az ő karakterével, vagy emberként is megint illeszkedik abba, hogy emberileg is remek játékos, és jó játékos, és Kirilenko ezt többször kihangsúlyozta az interjúja során, hogy emberileg is ott valahogy így tényleg egy ilyen családcentrikus hely, és Rudigio is ezért jött szívesen, sőt, de már Carroll is valamelyik nap Rudy Gay-nek a posztja alatt dicsért a Jazz, hogy imád, azokat a szurkolókat imádni fogod, és nem fogod elfelejteni. Szóval Butler meg fogja becsülni a Jazz. A Favors-hoz pedig annyit, én csíptem Favors-t, és valamilyen szinten ilyen felemás érzések voltak bennem, mint amilyen a szezonja is volt. Az elején stabilizálta a cseresornak a lepattanó hiányát, és használható volt, aztán valahogy úgy folyott el a szuflája, és beigazolódott az, hogy kedvelni való, és nagyon szeretjük, és nagyon sokat tett a Jazzért, de nem tudja a szükséget betölteni, amiért ide hoztuk, és emiatt sajnos véget is ért vele a szerződés.
Na igen. Zoli, te, ha jól emlékszem, amúgy nagyon kedvelted Jared Butlert, amikor még nem tudtuk azt, hogy lesz ez a lehetséges problémája, és amikor még top 15-ről beszéltünk nála.
Igen, ugye én olvastam meg korábban erről a szívproblémáról, mert először ezt ugye 2018-ban diagnosztizálták, amikor még az Alabamára transferált, de aztán rendben volt, megkapta ugye a sportorvosiát, és egyébként most a legújabb híre az, hogy már az NBA-ben is megkapta a zöld utat, egy ilyen úgynevezett fitness to play, három orvos által alkotott panel megadta neki az engedélyt a sportolásra, úgyhogy minden oké, okay. Gondolom, hogyha bármit találtak volna, bármennyire aggódtak volna, vagy bármi reális esélyt látták volna annak, hogy szívkatasztrófa érheti, akkor nem adják meg ezt az engedélyt. És egyébként erről a panelről azt érdemes tudni, hogy ugye az NBPA, tehát a Players Association ajánlott egy orvost, és az az egy orvos ajánlott még két orvost, és így hárman, egy hármas orvosi panel vizsgálta meg, mindenféle vizsgálatoknak alávetették, és utána megkapta az engedélyt, úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, hogy ezzel semmi probléma nem lesz már. És egyébként ő pontosan olyan típusú játékos, amik minden csapatban szinte azonnal beilleszthető. Nagyon jó shooter, megfelelő iránytó méretekkel rendelkezik, nem rossz all-around játékos, intelligens, és bár nem egy passz zseni, úgymond, de egész jó passzjátéka is van, úgyhogy szerintem azonnal akár be lehet őt vetni, mint csereirányító. Vagy
már kilóg a Jazz.
Igen.
Bocsánat. Már kilóg a Jazzből, hogy nem alulméretezett. A legtöbbször a Jazznek olyan probléma, hogy tök jó játékos, de alulméretezett.
Igen.
Az alsó posztokon, igen, mindenképpen. Egyébként ugye én rövid lennék a Jazz off-season-jével kapcsolatban, abszolút én is pozitívan értékelem, ugye mondhatnánk, igen, és mondtad is Gábor, hogy nem szeretjük Whiteside-ot, de hogyha úgymond a legrosszabb igazolásod Hassan Whiteside a minimumért, akkor olyan nagyon rossz off-season tényleg nem volt. Pascalba ugye van potenciál, még mindig 24 éves, és azért nem rossz támadó szezont hozott az elmúlt években, 57%-os TS, és ugye per 36-ra gyakorlatilag 20 pontot betett a közösbe. Ez azért mindenképpen egy pozitív dolog. És
az még durvább vele kapcsolatban, hogy igazából szerintem benne se lesz a 10-es rotációban Eric Paschal, tehát az a luxusa van a Jazznek most, hogy Eric Paschal az nem biztos, hogy bekerül a 10-es rotációba.
Igen, szerintem azért ő a 10-esben benne lesz, de értem, igen, hogyha megnézik a depth chartot, akkor igen, azért bizonyítania kell, viszont mondom, még mindig elég fiatal, és ha tényleg az ő gyengessége, ami egyértelműen a védekezés, tud egy kicsit javítani, és hát ugye tudjuk, hogy itt kell is majd javítania, akkor szerintem azért be fogják őt vetni majd legalább ilyen 15-18-20 percre, adott esetben ugye egy estén. És hát ugye Rudy Gay, akiről az jutott eszembe, hogy vicces, hogy anno úgy indult a pályafutása, hogy akár ilyen naprendszer wing is lehet majd, ez volt az eredeti terv, ha emlékszel, még kis csatárként, és hát ugye ez a szintű játék, és ez a szintű tehetség, labdakezelés, és játékintelligencia nem volt meg benne. Picit ilyen basznak is gondolták emiatt, pedig egy hihetetlenül látványos és atletikus játékos volt, akitől szupersztár státuszt vártak sokan, és most már eljutottunk oda, főleg így ugye Nick Batum szerepén felbuzdulva, hogy gyakorlatilag ilyen csereütösnek, szóból ütösnek igazolta le a Jazz, ami egészen hihetetlen, de hát ez a válasz, gondolom én, amikor egy olyan ötös pusztít el téged a play-offban, ahol tényleg Nicolas Batum játszik az ötös poszton, ami hát ugye, ami elég durva volt.
Igen, Rudy Gay egyébként pont ebben ugye tényleg segíthet, tehát hogy lehetséges, hogy most már egy kicsit jobban fog tudni small ballra váltani, úgyhogy Rudy Gay és Joe Ingles is az eredetileg a padon van, így talán kicsit jobban tud majd small ballra váltani a Jazz, de azért én nem tudom, Kiri, hogy egyet értesz-e velem, nem feltétlenül Rudy Gobert volt az, aki pályán tartatlan lett a Clippers széria végére, hanem nyilván kevésbé érvényesült, de azért nem ezen múlott, hogy jaj, Rudy Gobertnek mindenképpen a pályán kell lennie. Tehát én szerintem ő playoffban ilyen tekintetben most szerepelt legjobban. Most láttam a kicsik ellen is legjobban védekezni. Most tudták legkevésbé kihasználni az idei playoffban azt, hogy Rudy Gobert azért lábon nyilván nem tud olyan gyors lenni egy ilyen five out line-appal szemben.
Gyorsabban reagált a Jazz, ez egy fejlődés, csak nem látványos fejlődés a Jazz részéről, hogy azért Goberttel tudtak mit kezdeni, ez az edzőstábnak végre most egy dicséret, de ennek ellenére viszont a small ballra, mint csapat nem reagáltunk annyira hatékonyan és jól, és ez sajnos ez most egy drága végzetünk volt. Kirilenko azt mondta az interjúban, nagyon követi a Jazz-t, erről tudtam eddig is, és jó volt hallani, hogy tényleg mindennekében van a Jazz-zel kapcsolatban, mai napig így egy csomó emberrel kapcsolatot ápol. És azt mondta, hogy ez szerint ez most egy nagyon kritikus év lesz a Jazz számára, ez egy ilyen kulcs momentum lesz ez az év, hogy ugranak-e, lesz-e változás, mint hogy ők, hogy volt, hogy első körbe búcsúztak, második körbe búcsúztak, akkor már ott volt Deron Williams Boozer, és mentek a konferencia döntőbe, úgyhogy a Jazznél is kell ez a fejlődés, és van potenciál. Azért támadásügyileg nagyon rendben volt a Jazz, és az a durva, hogy védekezésben is. Csak nagyon kéne átmenteni azt, hogy a rájátszásba is tényleg hozni egy olyan formát. Biztatóan indult az előző rájátszás, és amíg van egy Mitchell, akinek láthatjuk, hogy van playoff üzemmód, addig nagy reményei vannak a Jazznek. Az kell, hogy a többiek is összekapják magukat. Royce O'Neillnál kijött, hogy nem sokat tudott úgy érdembe hozzátenni. A cserepadunk vékonykának bizonyult, elhullott, és én egy-két ilyen edzői belenyúlást azt azért hiányoltam. Annak ellenőri Snydert nagyon jó edzőnek tartom, és a karrier átlag az ilyen 58%-os győzelmi mutatója van. Ez nem rossz, ez megfelel a Jazz tudásának. De kell tőle is, és az edzőstábtól még mindig többet várok ahhoz, hogy a Jazz bajnok lehessen végre.
Azzal nem értek egyet az elhangzottakból, és Zoli, kérlek, hogy te is reagálj, hogy nem is tudom, hogy fogalmazza, többieknek is jobb formát kell mutatni a rájátszásba, tehát nem, szerintem nem tudnak. Tehát, hogy a Jazz nagyon is behatárolt, hogy mit tud a rájátszásban ezzel a kerettel, és én nem gondolom, hogy ez csak forma vagy na most nagyon összeszedjük magunkat kérdés. Hanem ez annak a kérdése, hogy nem tudtatok small ballra váltani, mert nem volt meg hozzá az emberetek, illetve nyilván Gobert meg nem is akarod mondjuk 10 percre játszatni, még a matchup miatt sem, mert Gobert ki akarod használni, hogy a pályán van, és főleg védekezésben megtenni ezt. De nyilván egy small ball ellen egyébként érdekes módon támadásban is jobban lehet használni. Tehát ezért azt gondolom, hogy ez nagyon is determinált, és nincs az az edző, aki ezen ilyen szempontból változtatott volna a tavalyi kerettel. Amit az idei keret megadhat, az, hogy most már van 4 darab big wing, ugye Royce O'Neill, Bojan Bogdanovic, Rudy Gay és Joe Ingles, és még kicsit Eric Paschát is ide lehetne akár venni. És ennyi big winggel már, ennyi nagy 3-as-4-essel már igenis gyakrabban tudsz majd small ballra váltani. Tehát, hogy maga ez a taktikai variálatosság, ez szerintem nőtt, és most már sokkal inkább számon kérheted majd ez ügyben Quinn Snyder edzőt. A másik, amit akarok mondani, hogy Mike Conley-nak maradjunk annyiban, hogy pihentetni kell, és egészségesnek kell maradni, mert azt látszott, hogy Donovan Mitchell ide vagy oda, Mike Conley-val a pályán voltatok a legjobbak az egész szezonban. Én most át is adnám Zolinak a szót, hát ha még valamivel ki akar egészíteni, aztán majd reagálj, Kiri.
Igen, ugye, hogyha az elődöntőből indulunk ki, ugye a nyugati elődöntőből, én láttam már azt a szintet a Jazzben, amit hiányoltunk az elmúlt években, és ami arra predesztinálta őket, hogy egy Finals Contender csapat legyen, tehát adott esetben egy konferencia döntőben is, ha nem is esélyesként, de legalábbis nem teljesen esélytelen ellenfélként álljanak ki. Ami ott 2-0 után történt, az nyilván, hát hogy is mondjam,
a szokásos probléma volt.
Nem felkeltette, hanem ugye újra igazolta azokat a hangokat, amelyek szerint a Jazz egy gyenge playoff csapat, de De én mégis valahogy, és ez volt az első szezon egyébként az elmúlt évekből, hogyha emlékszel, a szezon elején is azt jósoltuk, hogy mid, ilyen middle of the road csapat lesz a Jazz, ott lesznek, nem tudom, a negyedik, harmadik helyen, akár ennél egyébként jobban teljesítettek ugye végül ugye az alapszakaszban, sokkal jobban, de ugye a play-offban ez a végeredmény jött. Mégis azt mondanám, hogy én többet láttam bennük, mint bármikor máskor korábban. És nem tudom, hogyha nincs az a Conley sérülés ugye az ötödik meccsen, akkor mi történik, mert én azért szeretném azt gondolni, hogy lett volna esélyük egy olyan csapat ellen, amelyiket én totál esélyesnek tartottam addig, és ezt a 0-2 után, az első kör 0-2 után is esélyesnek tartottam addig, amíg Kawhi nem sérült meg. Tehát szerintem a Clippers nem csak, hogy bejutott volna a döntőbe, hogyha Kawhi nem sérül meg, hanem én azt gondolom, hogy valószínűleg meg is nyerték volna. Nyilván ezt sose fogjuk megtudni, de ez volt a véleményem, és azért nagyon, ez sokkal keményebb volt ez a 2-4-es párharc a Jazz szempontjából, mint egy átlagos 6 meccsen elveszített párharc. Úgyhogy én ezért nem értek egy, amellett, hogy egyet is értek azzal, amit mondasz, mert bizonyos játékosokban tényleg nincsen több, viszont mint rendszer a Utah Jazz, szerintem ebből hozzáteszem, hogy nagyon optimális esetben, mert ez nyilvánvalóan nem egy dinasztia csapat, soha nem lesz egy 65 győzelmes csapat, soha nem lesz egyértelmű top favorit, de mint rendszer a Utah Jazz szerintem képes lehet, hogyha minden tényleg összejön, döntőbe jutni.
Én nem azt állítottam, hogy nem képes döntőbe jutni, hanem ugye azt állítottam, hogy ha jön egy ilyen, tehát five out csapat, az elmúlt években mindig ez jelentette a végállomást, és ez most is így történt.
Tehát, ez így van, de tulajdonképpen ez igazából mindenki esőre igaz talán, hogyha belegondolsz, tehát most már minden csapat, aki nyer a small ball-a nyert, kezdve a Warriors-szal ugye a...
Hát a jó, oké, okay, de érted, van így, van
mondjuk
kettő ilyen csapat, vagy három a ligában. Nem hát, tudom.
Még ezzel nem értek, tehát a Cavs is ugye 16-ban is five out line-up.
Nem, bocsánat, azt mondom, hogy most, az elmúlt idényben, például a Lakers nem ilyen csapat, még Anthony Davis-szel sem teljesen, de még vele ilyen csak-csak, de a contenderek között sem mindenki ilyen. A Jazznek az a baja, hogy amikor el szembe jött a Houston, amikor szembe jön ez a Clippers, amikor egy ilyen csapat jön szembe, akkor arra nem tudtak reagálni. És én
szerintem jövőre már mindenkinek lesz five out line-upja. Ha ez a konklúziónk, akkor esélytelenek.
Hát se a Sunsnak nem lesz, se a Lakersnek se biztos, hogy lesz, úgyhogy az...
Sunsnak vannak Aiton nélküli lánepjai, ahol mindenki tud triplázni, miért mondod?
Hát igen, azért, mert nagyon keveset használják. De igen, tehát, hát, hogy...
De ha tudnak, ki tudják tenni a pályára, akkor...
És lehet, hogy a Jazz ellen kiteszik. Na,
Persze,
ez benne van, és ezt is kell csinálni a Jazz ellen, Kiri. Most már szólj hozzá te is itt a dolgokhoz.
A Smallballhoz annyi, hogy ugye a Jazznek vannak játékosok, akik tavaly sem voltak túl gyorsak, és nem eleget tudtak hozzátenni, és így ilyen szinten megkunyászkodom, és igazat adom, mert Ingles és Niangnál is ugyanez volt, hogy nem tudtak annyit hozzáadni, mint amennyit néha hozzátesznek szezonba, vagy ilyesmi. Tehát részükről bennem volt hiányérzet, Niangel is ment, én nem is bánom, rájátszásban az üreseket se dobálta be sajnos, tehát kiértek rá, megzavarták akármi, nem tudott ugye a padról annyit hozzátenni, és az meg a Jazznek látszik, hogy akkor itt a hiányosság, hogyha Niangtól várjuk a megváltást, akkor bajba vagyunk.
De ezen változtattatok azért ide.
Ébősz is nettó nulla ember hátrány volt, amikor pályára küldtük, sajnos semmit nem tudott hozzáadni, de sok veszteségünk volt vele. Úgyhogy én bizakodom, nagyon nem tudok mit csinálni, mert Kirilenko is azt mondta, hogy igen, nem hiszi, hogy megnyeri a bajnokságot a Jazz, de szeretné remélni, hogy ott lehet megérdemelni a Jazz. Tehát a franchise az elitalálat, és én méltatta ezt az új vezetőséget, akit én is méltatni tudok csak, nem azért, mert baj volt az előzővel, hanem azért, mert nagyon jó látni azt, hogy Véd is, hogy támogatta a csapatot, tanácsokkal, bármi. Hát, hogyha visszajönne, én azt remélem, hogy nem a légközbe jönne, hanem a Jazzbe jönne vissza Véd ezek után. Nagyon-nagyon biztató ez a háttér, ami van a Jazznek.
Egy ilyen koncepcionális kérdés, mielőtt rátérünk, hogy pontosan mire is ki lehet képes a Jazz a következő szezonban, hogy azzal, hogy Hassan Whiteside érkezett, azzal gyakorlatilag egy első és egy második sor is meg tudja csinálni majdnem ugyanazt. Tehát itt arra gondolok, hogy ugye a Rudy Gobert szerep, ami köré építkezik védekezésben és támadásban egyaránt egyértelműen a rendszer, azt igazából Hassan Whiteside úgymond, mint szegény ember Rudy Gobertje hozhatja, és mit gondoltok, hogy ez mennyivel növeli, meg a mélység erősítése mennyivel növeli az alapszakaszban a padlót, mert szerintem elképesztően magasra, tehát ráterelve a szót, én azt gondolom, hogy a Jazz a legnagyobb esélyese az alapszakasznak, és nem is csak nyugaton. mert annyira magas lesz szerintem a padlója ennek a gárdának, hogy én nyugati első helyet várok tőlük, és most tényleg csak az alapszakaszról beszélve. Nyilván ez tavaly is megtörtént, úgyhogy nem olyan nagy dolog ezt bemondani, de azt gondolom, hogy sokan gondolták, hogy túl teljesített a Jazz, viszont azzal, hogy ilyen mélység van, azzal tényleg csak egy húzósabb Mitchell, vagy egy húzósabb Rudy Gobert sérülés az, ami szerintem ezt megakadályozhatja, mert ez a csapat top 5-ben lesz védekezésben, és top 10-ben lesz támadásban, és nagyon nehezen látom, hogy ezek ne valósuljanak meg. Zoli?
Egyetértek, szerintem is picivel esélyesebbek, mint mondjuk a Suns, vagy a Nuggets, akik utána jönnének nálam a következő tírben. Nyilván alapszakaszról beszélünk, és te is nem véletlenül kihangsúlyoztad. Úgyhogy egyetértek, valószínűleg én is őket fogom betippelni az első helyre. Hozzátéve, hogy azért az hiszen nem nagyon szoros lesz most az első 3-4 helyezett. A Lakers azt gondolom visszajön ebbe a mixbe, igen, köszönöm. Te is egy szép magyar szóba. És minimális különbségeket tudnék tenni, meg fogok is majd. Minden csapatnak van úgymond gyengé erőssége, az egy elég nagy közszeg részemről, de itt most arra is gondolok, hogy kimutathatóan akár az alapszakaszra levetítve is, és a legkevesebb alapszakasz gyengesége, úgymond, az szerintem is valóban a Utah Jazznek van, úgyhogy én is hajlok arra, hogy betippeljem őket első helyre. És hát ilyen 60 győzelem környéki százalékon lesznek, én azt gondolom, hogy a tavaly 52-t nyertek 72 mérkőzés alatt, úgyhogy idén ilyen 59-60 győzelem lesz, és azzal szerintem meg is lehet nyerni nyugatot, mert garantáltan nem lesz extrán kiemelkedő csapat, aki ilyen 64-65 meccset tudna nyerni.
Igen, és ugye rengeteg olyan csapat van, ahol a sztárokat kell pihentetni majd, és fogják is. Kiri, te is hasonlókat
nem
vársz?
Nem tudok egyetérteni veletek, srácok, hát, és most nem is csak bájolódni akarok. Nagyon remélem, hogy a Jazz az alapszakaszban is dominálni fog. A nagy gyengeségünk, és ezen nem látok látványos változtatás, a rengeteg labdaradás, az egyelőre nagyon necces. A cseresornak a védekezése az azért nem szokott elúszni rajta meccs. Ami nagyon kritikus volt tavaly, és ezt idén szeretnék látni változást, a szoros meccseket nem hoztuk. Hosszabbításban évek óta nem nyertünk. Ez azt is jelenti, hogy ritkán játszunk hosszabbításban, játszunk az szinte borítékolható vereség, és nem azért, mert pessimista vagyok, hanem sajnos ezt mutatja a csapat. Tehát a Jazz az arra hajt, hogy megtisztel az ellenfelet és agyonveri. Tehát sok a kiütéses győzelem, ez jó, viszont az nagyon gáz, hogy azért sokszor belefutottunk abba, hogy hoztunk egy 10 pontos győzelmet, de le tudtunk adni egy 25 pontos előnyt is, és a negyedik negyedek úgy neki, hogy már 2-3 pontos hátrányba. Szóval ezeken kell változtatni, és hogyha ezeket megtartjuk, ezt át lehet menteni majd a rájátszásra is, hogy nyerni tudni kell, és megtartani ezeket a dolgokat. Mert most a playoffban is volt az, hogy leadtunk előnyt, és ez kellemetlen tud lenni. Nagyon bizakodó, hogy a optimális, tényleg jók az igazolások, és hiány szoktunk fölhozni, és van ott még Joker, akitől, tehát a Butler-től is, hogyha esetleg már villant ebben a szezonban, én bizakodó vagyok, és örülök, hogy jazz-szurkoló lehetek, ez most nagy kiváltság.
Ja, abszolút adom. Van-e még bármi, amit mesélnél, akár nyári sztori a csapat körül, mert tudjuk, hogy azt is időnként szoktál hozni, vagy akár valamilyen extra, esetleg, nem tudom, playoff-val kapcsolatban?
Ez nagyon vicces, ugye azt mondják, hogy Eric Pascalt azt azért hozták, hogy Mitchellnek gyerekkori jó barátja, és akkor így is boldogítsák Mitchellt. Ők ugye régóta jóban vannak. És
hát ez nem lenne példátlan, az NBA történelmében, hogyha ez történt volna.
Aztán a másik, hogy Gobertnél én nagyon várom, hogy idén már egy-két tempót is láthassunk tőle. Tavaly láttam tőle egy tempót a büntető táján, és el is sülyeztette. Szóval őt lehet látni edzés videókat, ahogy dobál tempókat, és jól is dobál. Én nagyon szeretném látni, hogy néha egy-kettőt így dobál. Mitchell és Jordan Clarkson pedig őrült módjára edzenek, tehát hogy fogunk látni tőlük még ilyen Lillard McCurry féle triplákat, és nem fogok meglepődni rajta. Mitchellnél nagyon örülök, hogy a hatékonyság az sokat változott, legalábbis változik évről évre, nyilván nem ez Steph Curry még most sem, de marha jól játszik, és tényleg kincset lehet a Utah.
Mitchellből kinéztek egy igazi MVP szezont, ahol, mert ugye tavaly annak ellenére, hogy a Jazz megnyerte, ugye az alapszakaszt gyakorlatilag nem került komolyan szóba a neve.
Sőt, egy olyan, Gobernek komolyabban szóba igen. Került a neve, mint az
igen, övé. Tehát ez lehet az az év, ahol Mitchell megint tényleg szintet lép, és mondom, akár legit MVP jelölt lesz.
Fú!
Szerintem nem a csapat miatt, a csapat erőssége miatt ez ki fogja oltani, hogy hogy nem kell mindig a Mitchellt maxon égetni ahhoz, hogy a Jazz menjen, mert a Jazz mint csapat erős, és emiatt az átlagai nem lesznek annyira kirívók. Emelkedett az assziszt átlaga, és azt is meg lehet nézni, hogy évről évre egyre több az assziszt átlaga, finoman, de egyre pár tized, de mindig több pattanót is szed. Nincs szükség Mitchelltől szerintem még durvább megörülésre, így is szokott, de nem viszi túlzen.
Én is ezzel akartam pont érvelni, tehát a usage százalék nem hiszem, hogy meg lesz hozzá. De például ugye Conley egészsége ilyen szempontból minden eddiginél fontosabb, hiszen hogyha Conley megint mondjuk 3 hónapot kihagy, akkor az a 3 hónap az Mitchellnek sokkal-sokkal több labda, több assziszt és több rádobott labda is, úgyhogy ezen azért sok fog múlni. Meg nem tudom, hogy benne van-e, mert Zoli, gondolom ezt is akartad kérdezni, hogy...
Ez lett van lényege, hogy lehet-e ennél is sokkal jobb. Ugye mi választja Mitchellt a szupersztár státusztól? A playmaking, amiben ugye fejlődik folyamatosan, de azért nem elit, igazán elit, és itt az elit alatt tényleg a szűk elitet értem, playmaker, illetve még, bár lépegetett ebben is előre, minden évben egyébként növelte a kiharcolt büntetőjének a szám, de még mindig nincs ott 8-9-10 környéken, tehát valamiben triplázása igazából az, ami elit lett most már ugye az előző szezonban, 9 kísérlet, 39%, én ezt már az elit kategória aljához oda veszem. Nyilván Simán. Nem egy Steph Curry, de senki se Steph Curry, ugye, mint tudjuk. Tényleg arra vagyok kíváncsi, hogy van-e benne még több, ugye 24 éves, ha ő valaha az egyértelmű, hogy egy Hall of Fame karrier felé megyünk, de ugye Hall of Famer és Hall of Famer között is van hatalmas különbség. Itt a kérdésem az lett volna igazából, csak nem adtam így a szátokba, hogy lehet-e ő igazi championship number van opció, mert most még nem annyira jó, de benne lehet-e ez. És nem úgy, hogy a Jazz tökéletesen körépítem, hanem hogy ő tényleg a saját jogán lesz annyira jó.
Jó, ezt jó, hogy hozzátetted, mert akkor azt mondanám, hogy nem, de ezzel nyilván nem akarom Donovan Mitchell érdemeit kisebbíteni, így is sokkal jobb játékos már most, mint amit vártam tőle. Szerintem az, hogy ő egy kicsit alulméretezett, az, hogy hiába a Póka beceneve mégse tanult meg igazán védekezni, az, hogy a playmakinget szépen lassan, szinte farigcsálva kell valahogy belenevelni, és nyilván javul benne. Az, hogy a sérülésektől sem teljesen mentes, igaz, hogy apróbb sérülések, de azért jellemzőek rá. Ezek mind a felé mutatnak.
Nem ő egyébként, ő a következő Damian Lillard, most így belegondolunk, mert annyira a felé halad a karrierjével.
De szerintem ő nem lesz annyira jó, mint Damian Lillard, mint a Prime Damian Lillard.
Mondjuk hozzáteszem, hogy Lillardot sem tartottam annyira jónak, ameddig tényleg, tehát szerintem ez volt az első olyan igazi full elite szezon, amikor azt mondtam, hogy legit MVP jelölt is, ugye beszéltek is róla, csak hát ugye a csapat mérleg az nyilván nem tette lehetővé. Na mindegy, nem tudjuk nyilván a választ, de akkor te inkább hallasz a nemre. Kiri, hogyha te tényleg az a kérdés, hogy saját jogán bármelyik csapatba rakhatod, tényleg vonatkoztassa attól, hogy a Jazz egy mennyire jól összerakott csapat, mert ott nyilván nyerhet úgy, hogy ő a legjobb játékos, de attól még nem feltétlenül lesz ugye ez az MVP státusz és MVP szint. Szerinted önerőből azt ugye elérheti, úgymond?
A Playoff Mitchell számomra nagyon meggyőző. Én a Playoff Mitchell nagyon nagy kedvencem, és hogyha ezt egy egész alapszakaszon át tudná hozni, akkor nekem legit contender, ellenkező esetben meg egy szupersztár. Lillard dominánsabbnak tartom, jelenleg Lillardot dominánsabbnak tartom. Mitchellben az a munkamorál, ami van neki, ez a leszegett fejűség és szorgalom, az őt oda tudja tenni erre a polcra, szerintem.
Tehát akkor azt mondod, hogy azért megvan benne ez a potenciál.
Na, egyértelmű.
Na, csak hát
jazzbe bejátszik.
Én is azt akartam, hogy egy jazz drukker ne is mondjon mást. Boti, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál.
Nagyon köszönöm a meghívást, sok jó munkát kívánok nektek, srácok, és tárgyam veleteket.
Én is köszönöm, Kiri és Boti Kiri, és ugye még Mitchell-el kapcsolatban zárszóként, hogy azt igen alulméretezett, ha a feje búbjánál lévő 185 centinél behúzzuk a ugye a határ, de tudjuk, hogy egy monster 208 centis wingspanje van, tehát ebből a szempontból meg gyakorlatilag kis csatár méretű, szóval ez nála egy érdekes dolog.
Ez kétségtelen, igen, és mi egyébként nincs is nyaka, tehát a válla is följebb van, tehát ez még érdemes azért tenni. Na, minden esetre mi pedig jövünk további elemzésekkel, vagy péntek, vagy szombat lesz, de már gyakorlatilag 2 hétre előre lassan megvan a beosztás, úgyhogy folyamatosan tudunk ezekkel jönni, és hát a következő csapataink, azok nem biztos, hogy ekkora ilyen mosolygós elemzések lesznek, de a mai két csapatot azt hiszem, hiszen mind a ketten nagyra értékeltük ezeket az off-season-öket.
Szerintem objektíven nagyon jó off-season-je volt mind a két csapatnak. A Wizards azért jobb, de nyilván minél jobb egy csapat, annál nehezebb igazán jó off-season-t is összehozni. Tehát itt a Jazz eleve ugye nehezebb pozícióból indult, és ahhoz képest egyértelműen nem hibáztak, és azt hiszem ez már főleg a mai free agent piacon, meg amit ugye jövő nyáron is várunk, most lehet, hogy ez lesz a kulcs kérdés mindenkinél, hogy kik lesznek azok, akik nem hibáznak, mert már ezzel nagyon sokáig el lehet jutni.
Bizony, bizony. Akkor Zoli, köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál velem.
Örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, hamarosan jövünk, hogyha tetszik, amit csinálunk, ha tetszik, hogy minden csapatról hallhattok, akkor kérlek, hogy támogassatok minket Patreonon, és köszönjük szépen azoknak, akik ezt már megteszik. Minden jót kívánunk nektek, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.